Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nos, a mai adásunkban végre elkezdjük a második körét az overreactionöknek, ezzel már egy ideje tartozunk, de itt mindig volt érdemes téma, azonban most még átnézzük így a playoff előtt azt, hogy ki, mit és hogy játszik, meg természetesen azt, hogy a legutóbbi ránézés óta miben fejlődött, és ma is hoztunk 6 csapatot, amihez egyik kedvenc szakértőnk asszisztál majd, aki nem más, mint Maier György. Szia Gyuri!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek, köszönöm. Hogy újra elfogadtam a meghívást.
És én azt hiszem, hogy bele is csaphatunk, hiszen én már nagyon vártam igazából, hogy újra overreaction következzen, és azt javasolnám, hogy kezdjünk keleten a Milwaukee Bucks-szal. Már csak azért is, mert az elmúlt időszaknak azt hiszem, hogy 15-2-t futottak, de volt ebbe talán 14-0, 15-0, és az elmúlt időszaknak egy olyan csapatáról beszélünk, aki dominanciát mutatott, amit hát ebben a szezonban meglehetősen ritkán látunk, és akkor még finoman fogalmaztam. Vannak talán olyan periódusok, amikor egy-egy csapat ki tud emelkedni, de ilyen hosszan talán a Boston tudott az elején, és a Bucks-át is vette egyébként a vezetést keleten. Én azzal kezdeném a Bucks-szal kapcsolatos fejtegetést, hogy két dolog nagyon jót tett nekik. Az egyik az, hogy relatíve mindenki egészséges. Itt biztos beszélünk arról, hogy Middleton még messze nem az All-Star Middleton, és hát egyelőre az még akár aggodalomra is okot adhat. De például az, hogy Ingles felépült, az csodát tett a paddal, és nyilván a Bucks továbbra is a védekezésével hasít, tehát itt number one torony magasan, főleg ebben az elmúlt időszakban. Támadásban még mindig igazából a mezőny közepén járnak, de támadásban ők nagyon rosszak voltak. És ennek az egyik része az volt, hogy a pad abszolút nem volt képes támadni, és hogy miért emlegettem Joe Ingles-t? Azért, mert ő ezt rakta rendbe, a padra egy kis playmaking érkezett, és pont erre volt szüksége a Bucksnak. Itt igazából ezt Inglesről tudtuk, az volt a kérdés, hogy ő egy ilyen sérülés után vissza tud-e térni úgy, hogy hasznos legyen, és szerintem erre egyértelmű igen a válasz. És ugye a másik érdekesség az pedig az, hogy Chris Middleton is a padról jön, ami nem hiszem, hogy ideális a playoffra, tehát ezen szeretnének változtatni, de most egy kifejezetten mély csapatot látunk, ami hát nem tudom, mikor volt utoljára például a Milwaukee Bucks-nál.
Számomra egyébként az év meglepetése az egyértelműen Brook Lopez játéka, azért szerintem mindenki arra számított, hogy azért ő így 34, most idén lesz ugye 35, nem tudom pontosan mikor, de idén azért így visszább ez a helyet, ugye kb. Javítsatok ide, csak mondtam majd, hogy nem karrierírt fut, hogyha mindent egybevetünk nála, azért ezt senki nem várta.
Brook Lopezről az is sok mindent elmond, hogy ugye az év első két hónapjában folyamatosan ő volt a szakíróknál a legnagyobb jelölt az évvédője díjra, most már ez nincs így, de ez önmagában, tehát kezdjük itt. A másik, amit akkor is elmondtam, és most is csak gyorsan megemlítek, hogy az, hogy a Bucks egy nagyon picit jobban odafigyel most már a periméterre, és nem tényleg 5 játékossal húzódik be. Hát ez annyiban Brook Lopeznek emelte az értékét, hogy Brook Lopez idén egyszerűen egy, ezt megnéztem nem olyan régen, egy 3 field goal attempttel, tehát 3-mal több játékost fogad mondjuk úgy a palánk alatt, és Brook Lopez még mindig rohadt jó gyűrűvédő. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen Brook Lopez lehet, hogy az elmúlt években még nem is volt teljesen kihasználva.
Az meg ugye külön poén, hogy itt elveszik ebből a történetbe, hogy karrier high százalékkal dobja a triplát. Ugye mai ligában nem számítsanak az öt, amit rádom, de akkor is az még csak egy külön habatortán, hogy abba is legjobbját hozza.
Igazából megfejteni ezt a Bucks fellendülés nem annyira bonyolult, nyilván az elsődleges sok Giannis javuló sokkal jobb játéka. Volt egy kifejezetten negatív szakasza, az egyébként nagyon jó kezdés után. Kiválóan kezdte a szezont, és aztán volt szerintem másfél-két hónap is, amikor magához képest kifejezetten gyenge hatékonysággal dolgozott. A winning streak alatt ő most megint 58% környékén dob a mezőnyből, és egyébként még a triplák is beesnek neki. A másik nagyon-nagyon fontos ok, nyilván logikusan ez egy nagy vasszizdász, hogy visszatértek a sérültek, és ennek is köszönhetően ugye javult a csapatkémia és javult a védekezés. Ugye Holiday és Carter személyében van két olyan on-ball védő, aki szabályosan pióca módjára rá tud ragadni a ball handlerre, és nagyon jól passzolnak egyébként, tehát nagyon sokat jár körbe a labda. Vad a minap ki is emelte ezt, és ennek köszönhető az, hogy nyilván a fő szkórereken kívül bármikor jöhet ugye Bobby Portistól, Pat Connaughtontól, és most már Joe Ingles-től is egy double digit match. Nagyon-nagyon mély ez a csapat, és tényleg úgy néz ki, hogy a lehető legjobb időpontban van ez a felfutás a playoff előtt. Hát bizony, kelet egyértelmes, és azt gondolom, hogy ez lesz a konklúziónk most.
Hát igen, de azért, amit említett Kábor is, a Middleton dolog az nagyon aggasztó.
Igen.
Tehát azért ugye a 29%-os triplázás, meg most azért néztem, hogy 53%-os túlshooting, az Hozi erő karrierjében nem dobott még soha közel ilyen rosszul se.
Neki nyilván igen, pornába kell lennülnie. Ami mondjuk egyébként megfordítva...
Hát azért már elég régóta formába kéne rendülni ahhoz, hogy ez...
Igen, mondjuk azt is nehéz elhinni, hogy ennyire visszaesett volna, de hát én azt gondolom, hogy Zoli kijelentése az áll, hogy azért ennél reálisan többet várhatunk tőle, de ugye nála tényleg azért aggasztóak ezek a százalékok, mert ők évekig 50-40-90-nel kacérkodott, és folyamatosan előtt 20, volt.
20 meccses, mint az nem semmi, tehát itt ugye kihagyott 42 meccset, azt mondják, hogy időnként nyilván attól is, hogy milyen sérülés volt, de legalább a fele kell pont, hogy formában lenni. Nyilván van, aki úgy tér vissza, mint hogyha ki se hagyott volna időt, tehát ez azért nem egy exact science, nem fekete-fehér, de én még nem aggódnék, mint tudom miatt, tehát 31 éves, nem egy olyan krónikus problémája volt, ami hosszú távon feltétlenül negatív hatásra kell, hogy legyen a testére és a játékára. Nyilván, hogyha ez nem változik az utolsó hónapban, az utolsó körülbelül 40 napban, akkor azért aggódhatunk picit a playoff előtt, de én még nem kongatnám a vészharangokat ebből a szempontból.
Az biztos, hogy érdekes lesz neki a nyár, hogy nyilván ott fog, hogy alakul a playoff, de hogy lehívja a 40 milliós csapatopcióját, de a más esetben 31 évesen nem hívnád le. Meglátjuk.
Hát igen, tehát ő most azért is küzd, hogy ezt ne hívhassa le, és megkapasson egy hosszú szerződést, amit mint tudjuk, hogy Giannis ezt rendszeresen tolba mondja azért a Bucks vezetőségének, hogy kik azok, akik nagyon kellenek, és Middleton a listája élén van, szóval én azt gondolom, hogyha ő csak halványan is emlékeztet önmagára a playoffig és a playoffban, akkor a Bucks azonnal elé fog rakni egy szép, legalább 4 éves szerződést. Hát ezt igen, meglátjuk, két ilyen következtetés. Az egyik az, hogy ugye a mostani ligában én panaszkodtam is itt az elmúlt hónapok során, hogy hát megint annyival többet számít a támadó teljesítmény, de úgy tűnik, hogy az a védekezés, amit a Bucks-tól, ugye most másodikak, de hát az elmúlt időszakban elsők, tehát mondjuk egy ilyen liga elitnek számító védekezés, ami tavaly egyébként középmezőny jelentett volna, csak hogy érezzük az offense boomot, és egy ilyen 17. tehát ilyen mezőny közepe támadás, az is jó recept ahhoz, hogy rohadt jó legyél az alapszakaszba. Itt én azt hiszem, hogy vagy elit védekezés plusz közepes támadás, vagy legyél jó támadásban, és ne legyél nagyon szar védekezésbe, de ugye tavaly nem teljesen így volt, tehát tavaly voltak ilyen top 5-ös támadó csapatok, akik playoff picture-ön kívül voltak, vagy mondjuk play-in környékén, és mai egyik csapatunknál látni fogjuk, hogy ez most idén rohadtul nincs így. A másik érdekesség az számomra a Mamukelasvilinek az elküldése, tudjátok, hogy nagyon kedvelem, úgyhogy már csak ezért is néztem, de idén sem hazudtolta meg magát, tehát a csávot véletlenül benhagyott 20-nál több percre, akkor dob neked ilyen 12-15 néha 20 pontot, leszed egy olyan 5-10 lepattanót, ki fog osztani 3-4 asszisztot, továbbra is nagyon jól passzol, bever egy-két triplát, és nyilván tehát nála tudjuk, hogy a védekezésben nincs igazán posztja, de azért azt gondolom, hogy egy értékes játékos, és úgy került az NBA-be, hogy 2 éves two-way szerződést kötött vele a Bucks, ez ugye elég ritka, de van, és ebbe a 2 éves two-way szerződésbe ugye idén lépett bele a második évébe, hol játszott, hol nem, aztán kihasználta a maximális two-way játékidőt, és én nekem meggyőződésem, hogy a Bucks egyszerűen azt mondta, hogy hát figyú, hogyha át is váltjuk ezt a szerződést, nem fogsz most eleget játszani, mert most elég mélyek vagyunk nélküled is, és szerintem őt azért engedték el, mert tudták, hogy másnap lesz csapata, és ez így is volt. Tehát ezt szeretném jelezni, hogy Mamukelashvili azért nem az a kategóriájú elengedés véleményem szerint, aki jó, nem kell, nem NBA játékos, hanem az a kategóriájú, hogy figyú, jobba vagyunk, és tudjuk, hogy ennél több játékidőre lesz szükséged, és ezt a Spursben szerintem maximálisan meg is kapja majd. Úgyhogy ennek meg így Mamukelashvili szempontjából örülök. Bocsi a személyes kitérőért.
Hát de valaki majd azért kell helyette még, most nem tudom, mert Meyers Leonarddal még próbálkozgatnak. Ugye Ibakát elengedték, ha jól emlékszem.
Igen.
Úgyhogy valaki azért majd kell még arra a posztra.
De nem, mert a playoffban tudod, ők 3 magassal el lesznek. Tehát Brook Lopezzel, Portizzal és Jannisszal, mint magas, ők a playoffban ezt le fogják így tolni.
Hát jó, oké. Okay. Azért az első második körben még, hogyha jól játszanak, nem feltétlenül kéne csak 8 embert játszatni, de azt tényleg, hogy nem lesz gond, akkor majd alacsonyabbra váltanak. Ilyen.
Külön kiemelném még, nem tudom, bármelyikötök készült-e vele, de csak említés szintén, hogy Drew Holiday-nek tényleg milyen fantasztikus szezonja van. Sokan mondták, hogy miért lett All-Star, én ugye beraktam a saját keretembe is, és All-Star is lett élőben is.
Miért lett All-Star? Hát nézd meg, hogy áll a Milwaukee.
Igen, csak akkor még azért nem állt ennyire jól, de igen, értem, hogy mit mondasz.
Meg a tavalyi Boston elleni párharcot mondjuk.
Hát én azt gondolom, hogy itt külön ki kellene emelnünk, hogy az on-off-ban ő a legjobb az egész csapatból. Tehát Jannisszal is 8 ponttal jobbak, mint hogyha Jannis ül. Drew Holiday-nél ez 11,2, ami viszont egészen félelmetes, és a szupersztár szám. Szóval azért Holiday nyilván nem lesz egy olyan playmaker, amit egy ilyen all-star irányítótól elvársz, és tényleg minden másban jó, de ettől függetlenül a hatása elképesztően érződik a Bucks-on, és hát most arról külön érdemes szót váltani, hogy támadásban jobb idén vele a Bucks, pedig azt hinnéd, hogy biztos védekezésbe, de ez a Bucks annyira jó védekezésbe, hogy ők a pad is jól védekezik, meg a kezdő is. Nincsen ilyen visszaesés. Tehát gyakorlatilag ugyanazt tudják.
Azt mondanám, hogy ide 33 éves lesz júniusban, és akkor inkább tényleg ő már full koncentráljon a védekezésre, inkább erre átlagol egy 20 pontot. Egész jó hatékonysággal.
Zoli, neked bármi van még a Bucksról esetleg?
Nyilván a Middleton kérdést azt szerintem átrágtuk. Lopez is abszolút egy kérdőjel abban a szempontból, hogy nyilván viszonylag minőségi, vagy akár center poszthoz, milyen elit aljának nevezhető force spacinget fog nyújtani, de azért lehetnek itt is necces meccsapok nekik. Tehát a jó hír az, hogy hát mondjuk a második körben már igen, de legkorábban az első kört akárki ellen, de abszolválni fogják. Én azt gondolom, hogy elég simán. Azért egy Philly elég kemény meccsap lehet a periméteren nekik. Viszont ahogy mondtad Gábor, ne ők azért egy nagyon-nagyon jó. Ha nagy baj lenne, nem akarják szerintem teljesen bedobni a small ball line-upot feltétlenül egy második körben mondjuk egy Sixers ellen, de ha nagyon kell, akkor nyilván előhúzzák. Hogyha ők preferálhatnák, akkor valószínűleg a döntőre, meg a konferencia döntőre vennék, azt inkább csak elő.
Igen, itt az első kiemelésnek szerintem is lesz most értéke. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy én azt gondolom, hogy az a speciális csapat a Bucks, amelyik inkább a Bostonnal találkozna, mint sem a Philly-vel, miközben a Boston meg inkább a Philly-vel találkozna, és nem a Bucks-szal.
Matchup szempontjából értem a logikát mögötte, de én azt gondolom, hogy annyival jobb csapat idén a legjobb Celtics, mint a legjobb Philly, hogy én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de lehet, hogy te meg ezzel a kijelentéssel nem értesz egyet, hogy a legjobb Celtics annyival jobb, mint a legjobb Philly.
Igen, én ezzel nem értek egyet, de ettől függetlenül értem, hogy azért a jobb csapat a Boston, és egyértelmű, hogy bennük van a nagyobb playoff potenciál, tehát azért értem, hogy honnan jössz. Azt akarom mondani, hogy azért az első kiemelés ezt a két ellenfeled elkerüli, és hagyja, hogy lemecseljék egymás között.
Abszolút,
és nem hiszem, hogy a Clevelandtől ugye megijednének. Na menjünk át nyugatra, az Oklahoma City Thunderhöz, és hát nem kell jobb felvezetés, mint az, hogy a nyáron ugye odaviszik az NBA egyik legjobb dobóedzőjét, és a csapat, amelyik abszolút képtelen volt triplázni, de teljes mértékben, az most 36,1%-kal dob, nyilván Isaiah Joe-t külön meg kell említeni, akit így kibányázt, én már mióta mondom őt, ugye, és őt a Fili pad végéről kibányázták, és akkor kiderült, hogy hopp, itt egy elite shooter, de nem egyedül ő felel ezért, én azt gondolom, hogy itt egy organikus növekedés is volt, és lám-lám ez a betörésre és kiosztásra alapuló Shai Gilgeous-Alexander játék, ugye továbbra is Shai Gilgeous-Alexander egyedül is, és az OKC összességében is torony magasan, utcahosszal vezeti drive-okban a ligát, ezt nyilván elmondtam már az előző velük foglalkozó overreaction-ök során is legalább háromszor, de ez nem változott, csak az változott, hogy most már elkezdték bedobni azokat a triplákat, és hogy ez mire elég? Hát arra, hogy az Oklahoma City Thunder kérem szépen a 12. legjobb támadó csapat, ami félelmetes, mert ez a csapat, ez évekig az utolsó előtti volt támadásban, és akkor is mondtuk, hogy Dégno jó munkát végez, hogy szép, jó nézni a játékukat, hogy nem értjük, hogy miért ennyire rosszak támadásban, és hogy valószínűleg azért, mert egyszerűen nem tudják bedobni azt, amit megkapnak üresen a periméteren, és most, hogy ezt 36%-kal dobják már csapat szinten, ami egyébként a 14. legjobb a ligában, na, most érkeztünk el oda, hogy ez a támadás már nem csak szép, hogy Dégno már nem csak teoretikusan csinált jó támadójátékot, hanem hogy most már a számok is megmutatják, úgyhogy én szerintem ez a nagy története az idei évnek az OKC szempontjából, még akkor is, hogyha idén talán még nem fog összejönni ez a playoff dolog.
Presti próbálkozik mindennel, tehát annyira vicces egyik oldalról ez a dolog, hogy ezt minden évben játszak ezt a táncot, hogy szerintem ilyenkor olyan február második felétől már SGA az törli a számát, és nem is veszi föl neki, meg így talált valami ilyen orvost, vagy csapatvezetőt, akkor így, mit tudom, így elkerüli a folyosón, és nem áll szóba velük, mert most megint eljátszották, azt emlékeztek, hogy jaj, valami nagyon súlyos bokasérülése volt 2 hete, ugyanaz All-Star meccs előtt is kiajott 1 hetet, vagy másfelet, és akkor utána most visszatért, és ez volt a konkrét hír, ezen nagyon nevettem tegnap előtt, egy 2 napja, hogy visszatér, de perc limiten lesz a szezon végéig. Mondom, az vicces sérülés, bokasérülés után perc limit kell, de ez olyan szerencsétlen próbálkozás volt, és akkor az első meccsén rögtön 38 percet játszott, megdobott is 38 pontot, és akkor jött, hogy menj ezeket a p***ba tényleg, tehát perc limitetek kell. Ettől persze gondolom Presti nem fogja feladni, mert most a playoff play-in. Mondjuk az a vicc, hogy még így is véletlenül beeshetnek. Az vicces lenne tényleg, hogyha be se akarnak jutni, és úgy mondjuk kiejtenék a Lakers-t. De a lényeg az, hogy ez az egyik része, ugye az SGA-vel való küzdés, hogy na, léci, üljél már ki pár meccset még. Másiknak, hogy én szerintem Jalen Williams simán ennél a 30 percnél, vagy 29-nél, amit játszik, és előre még 5 percet többet, de olyan, mintha ő is kicsit vissza lenne fogva egyszer. Az ember elképesztően jó, és tehát ez jövőre ez utális lesz. Tehát akármit tesz hozzá a Chet Holmgren, de ez a Jalen Williams, Giddy, SGA trio, ez nagyon durva. Úgyhogy ráadásul ugye egyik se egy nagy triplázó, de mindegy.
Igen, ők annyira jók, hogy mindegy. Át is dobom, erről biztos Zoli is akar beszélni, csak azzal a kis apró olyan statisztikai szösszenettel szeretnék még beszélgetést indítani, hogy az Oklahoma City Thundernél senki nem teljesíti jobban alul, vagy kevésbé jól, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, de elképesztően alul teljesítik a net ratingjüket. Tehát ugye említettem, hogy 12-ek támadásban, 11-ek védekezésben. Ha csak ezt hallott, kedves hallgató, akkor mire gondolsz, hanyadik az a csapat, mondjuk? Keleti harmadik? Nyugati harmadik? Nem, tehát, hogy ez a nagyon durva, ehhez képest jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a play-inbe se lesznek benne, az azért nincsen messze, ezt hozzáteszem a play-in, tehát, hogy akár a 9. hely sincs tőlük messze, egy meccsre vannak a podcast felvételnek pillanatában, de hogy ennyire alul teljesíteni a net ratinget, az ugye szinte mindig azzal jár, hogy a clutch szituációkban nem elég jók, és valóban, tehát ezt mondhatjuk még szerintem a fiatalság rovására, de hogy ez a csapat ilyen kitörésre készül, és kitörés előtt álló vulkán gyakorlatilag, azt már nem lehet letagadni.
Most még annyi gyorsan, hogy ugye viszont nagyon közel vannak az aljához is, mert ugye annyira sűrű a mezőny közepe, hogy ugye egy nagyon érdekes tánc lesz majd a szezon végén, hogy a mezőny közepéről ki akar még így lemenni az 5. helyre, mert most gyakorlatilag ugye van ez a 4 betonbiztos tankolónk, aki tényleg brutál tankoló, ugye, az a 4-es.
Houston, San Antonio, Detroit és Charlotte.
Igen, a fölötte teljesen nyitott a történet, tehát simán lehet 5. legrosszabb az Oklahoma, úgyhogy a play-re is van esélyük, mert ugye csak az Orlando van mögöttük. Az Indiánával kb. Ugyanúgy állnak, de hát az Indiána még nem döntött el, hogy akar-e play-re küzdeni, vagy nem akar.
Tehát az semmi, az Orlando viszont akar. Tehát azt tudjuk, hogy ők nyerni szeretnének. Szóval,
hát azért a végén majd hirtelen lesz jó, után váltás.
Lehet,
hogy váltás lesz, hogy dőlnek ki az emberek egyik napról a másikra, bankérőn a 15 napos gyomorrontással lesz, meg minden, hogyha majd váltunk a végén, de, de a lényeg az, hogy nagyon közel van az ötödik legrosszabb hely is, ami meg basszus, most képzeld el ebbe a csapatba még egy ember.
Jó, ne, az beteg lenne. Zoli?
A Jazz elleni győzelem szerintem egy nagyon jó kis ilyen, nem tudom, hogy ezt használják ki magyarul ezt a kifejezést, hogy egy ilyen jó mikrokozmosza, vagy inkább használjuk a jó kivonata, kivonata szót, hogy egy jó kivonata volt annak, hogy milyen lehet majd a legjobb Thunder, ami még lehet, hogy azért 2-3 év. Egyrészt nyilván ugye újonc Williams barátunk, mind a kettő újonc?
Mind a kettő újonc, igen, de mondhatjuk úgy, hogy a Wing és a Big, mert Jaylen, akit ugyanúgy Jaylennek kell egyébként ejteni, most már ezt tudom, ő inkább ilyen 4-5-ös, és ugye Jalen Williams pedig 2-3-4-es.
Igen, tehát a 3-pontos dobó és playmaker Jalen, én a Jalennek fogom, és akkor a másik a Jaylennek, úgy egyszerűbb. A Giddy, Jalen Williams és ugye Shai trió egészen elképesztő volt. Nem Renault, totálisan átment ilyen tényleg cheerleader improvba a meccs után, és azt mondta, hogy nem látta még, hogy ennyire jól megosztották volna tereket, és hogy mennyire ígéretesek, és megdicsérte ugye a védekezésben is a csapatot, ami egyébként egy erősség ennek a gárdának, de mondhatjuk azt, hogy a támadójáték is egyébként kezd az erősségük lenni, hiszen ahogy azt mondta Tere Gábor, ők relatíve közel vannak a top 10-hez mind a kettőbe, és ez egy kiegyensúlyozott csapat. Nem véletlen ugye az sem, hogy a net ratingjük olyan, amilyen, vagy olyan volt, amilyen, mert nagyon sok ideig ugye pluszos net ratinggel álltak, és ha jól nézem,
1,6 jelenleg. Ezért mondtam,
hogy mindig bőven pluszosak, igen. És van előttük egy gyakorlatilag jelenleg play-in helyen álló csapatoknak a nagy része, 3 és a 4-ből negatív net ratinggel rendelkezik, amire ők hát majdnem egy gyakorlatilag egy 2-es rávernek, ami hihetetlenül nagy különbség egyébként. És ez nyilván meg is mutatja az OKC fiatalságának problémáit, ugye ez a szelebúriság, hogy nem nagyon tudnak ugye a meccset normálisan lezárni. Amikor ők nyernek, akkor azért sok ponttal kell nyerniük, és úgymond a kiérezett helyzetekben még nem annyira jók, pedig egyébként Shai kifejezetten klács, de rajta kívül egyről nem tudnak felülni, ami tökre érthető, és egyébként elnézve a netratingüket, és azt, hogy időnként milyen színvonalú játékot tudnak kirakni pályára, és tényleg two-way kosárlabdát játszanak, tehát támadásban is, és védekezésben is vannak nagyon-nagyon jó meccseik. Nyilván az még ritkább, hogy a pálya mindkét oldalán egy meccsen nagyon jó. Én kifejezetten csalódásként élném meg, hogyha nem jutnának be a play-inbe. Szerintem itt az ideje, ugye tudjuk, hogy a vezetőjük, vezérük, tankvezérük, a hadosztának a vezetője nem örülne ennek, ahogy utalta arra Gyuri is. De nyilván amellett, hogy lehet esély, hogyha már nem jutnak be, ugye play-inbe lehet legalább esély, úgy néz ki, hogy korszakos prospektre, azon túl ez a korszakos prospekt nem biztos, hogy egyébként kell ebbe a csapatba, hogy ők contenderek legyenek, mert...
Nem, hát te eleve el kéne dönteni, hogy mit akarsz, akarsz esetleg valamit igen beváltani nyáron, mert
nyilván attól sok, hogy milyen lesz Holgram, tehát itt egy olyan hatalmas kérdőjel van még a levegőbe. Ha mondjuk, ha ők a topik, akkor nyilván le fogják draftolni Vemet, tehát nem fognak szórakozni vele, mint ahogy le is kell. És én egyébként azt is látom képzelni, hogy akár egy Iker Tornyok verziót is meg lehet próbálni, mert Holgram egyébként kifejezetten jól mozgatja a lábát, és nagyon jó besegítő védő. Mai NBA-ben ő szintén szerintem meg lehetne próbálni, és nem lenne lehetetlen vállalkozás.
Uh-huh. Azt kéne még a veszekedhetnének Wembley-vel, hogy te vagy a center, nem, te vagy a center, egyik se akar centerben. De az a vicce még itt, és akkor még vannak még ilyen itt ilyen fű alatt megbúvó ilyen Usman Dieng, tudod, aki mellesleg a 11. helyet, legsok más ilyen szinte jó csapat az örülne, ha a 11. pikke húzott újonca lenne.
Igen. De tudjátok, azért az Oklahoma City az eléggé ilyen blazé ezekkel a pikkekkel, tehát hogy ők tényleg azt csinálták az elmúlt években, hogy jó sokat kiválasztanak, és tisztában vannak vele, hogy lesz, aki nem jön be, és szerintem Dieng inkább az utóbbi kategória.
És is hír, hogy Poku tér vissza sérülésből.
Na, akkor csak beindul a tank.
Leküldték a G-ligába, és 6 óra múlva meggondolták magukat, és visszahívták a csapatot.
Persze, hát tankolni kell.
Rájöttek, hogy ennyire kell.
A másik meg, hogy izét, és még az Presti-dég ezt is meghúzza, esküszöm, hogy Saricot direkt keveset játszatják, és valami k***ó szerződéssel megtartják, aztán jövőre meg beindul, és elcserélik.
Nem, jövőre ez az OKC szerintem felrobban.
Nem, de lényeg az, hogy érdemes megtartani, hogyha már ilyen...
Abszolút, hát nekik tök jól jött Sarics. Ezt ugye mondtuk Zolival, amikor értékeltük a cserét is, hogy hát és semmilyen kivásárlásról szó se lesz. Tehát nekik kellett egy ilyen játékos. Most pedig menjünk tovább, mert hogy ránk vár a Miami Heat is. Hát amelyik... Bevallom, hogy szintén egy picit nekem csalódás, de talán egy indokuk van arra, hogy miért van az, hogy mióta relatíve egészségesek, és csak Kyle Lowry az, aki sérült, ez maga az indok, hogy ugye Kyle Lowry azért folyamatosan sérült, de hogy az elmúlt időszakban relatíve egészségesek, ahhoz képest a legutóbbi 20 meccsük az 10-10, tehát egy ilyen 50%-os csapat képét mutatják, és hát azért nyilván itt az ő védekezésük, az továbbra is működik. De a Miami ezt a támadás dolgot, ezt erre az idényre egyszerűen nem tudja megoldani, és azt tavaly se tudták, igen, és hogy azt látom, tudjátok, hogy ez az offense boom, erről majd egyébként a Sacramento-nál részletesebben szeretnék beszélni, de ez az offense boom, ez nekik rosszul jött, mert bennük nem volt tartalék. Azzal, hogy a csapatok elkezdték ezt a hihetetlen mennyiségű katolást, és tényleg azt az új játékot elkezdték erőltetni, ami most már szinte időnként levéthetetlen, az alapszakaszban legalábbis. Nos, a Miami-nak nem nagyon volt meg ez a következő fokozat, és persze rá lehet mutatni arra, hogy Jimmy Butler, de hát ő az alapszakaszt azt tavaly is végig pihente, tehát ne tévedjünk. Rá lehet arra mutatni, hogy jaj, Adebayónak még mindig nincsen igazi távoli dobása, de én elsősorban arra mutatnék rá, hogy ez a keret, így ebben a formában, támadásban, a mai ligában nem is potens, és hogyha visszajönne Lowry, az segítene valamit, de hát az idei Lowry az teljesen ilyen felmosó víz jellegű, szóval, hogy nem tudom, hogy olyan sokat segítene, és az, hogy mi akadályozza meg a Miami-t abban, hogy csatlakozzon oda, ahol az elmúlt években azért volt ez a Dark Horse Contender státusz, és azért nyilván a top 4-5-ért küzdés, hát ezt ennyire egyszerűen szerintem el lehet mondani, le lehet vezetni.
Azért szeretnék én ilyen pihenős alapszakasz, mint a Jimmy Butler-től, mert szerintem ő még jobban megérdemelte volna talán az All-Star, ha már csak egy lehet Miami-ból.
Persze, tehát ő továbbra is egy All-Star szintű játékos. Én csak annyit mondtam ezzel, hogy nyilván azt a playoff dominanciát, amire ő képes, és hogy azt a szintugrást, azt ő nem lépi meg az alapszakaszban. Mindössze ennyit mondok. Tehát Zoli, emlékszel, te is mondtad valamelyik meccséről Butlernek, hogy hát az utolsó 5 percben így bekapcsolt. Tehát, hogy addig így... így végig pihent, és hát Butler ezt csinálja. De hát itt nem tudom, hogy tudna jobban támadni ez a csapat, őszinte leszek. Ezt a 4-es posztot sem nagyon tudták megoldani, és hát Kevin Love sem egy diadalmenet ideig.
Nem. Tényleg, amit ki lehet emelni, és ki is kell emelni, ugye említett, hogy Lowry szerepe már, én azt gondolom, hogy a szezon előtt is valamennyire adott volt, de az, hogy milyen szinten fog úgy kinézni, mint saját magának az elhalálozott vízen lebegő teteme, azt nem hittük volna. És jelen pillanatban már, és az odáig fajult ugye, hogy olyan hírek is jöttek, hogy őt azért rakták csapaton kívülre, mert hogy nem elégedettek egyszerűen a kondíciójával, és úgymond ilyen fegyelmezési dolog.
Hát de ugyanez volt tavaly is.
Igen, és egyébként cáfolták azzal, hogy Lárnak egyszerűen a térde, ő maga mondta egyébként, hogy nincs olyan állapotban a térde, hogy játszani tudjon. Nyilván én azért itt megjegyezném, hogy a kettőnek mondjuk lehet köze egymáshoz, tehát rajtad van nem tudom 8 kilós súlyfelesleg, nem biztos, hogy jót tesz a térdeidnek 37 évesen. Nyilván lehet pozitívumokat találni, én azt gondolom, hogy a csapatban, de inkább nyárra. Tehát Gábor, te így nem mondtad ki egyértelműen a dolgot, de úgy körülírtad, körbe táncoltad, hogy nem vársz sokat ettől a hittől, és a jelenlegi, főleg ebben a szezonban az igazi boom potenciál nem nagyon van bennük, és én is érzem. Itt ami nyilván előrelépés lehet az, hogy egy upgrade-et találnak Tyler Heroért, egy olyan játékos, aki jobban beleillik a Win Now rövidebb ablakba, de szerintem ez is hiba lenne. Tehát jelen pillanatban én is abszolút negatív vagyok a Heat közel és középtávoli jövőjével kapcsolatban is. Amikor nézegettem a cikkeket az adás előtt, meg tegnap este kicsit készülve a mai adásra, hát őszintén a legjobb hír az, hogy Cody Zeller mostanában egész jól beszállt, és találtak végre egy normális cseret. Igen. Nagyjából ez a legjobb hír a csapat házatáján, és nehéz lehet most lelkesedni a Heatért úgy, hogy tudod, hogy be vagy betonozva lassan most már a play-inbe, tehát én nem látom
azt. Hát nem csak hogy a play-inbe vagy bebetonozva, a jövő évre mondjuk be vagy betonozva Kyle Lowry és Duncan Robinson együtt majdnem 50 millió. És ugye két dolog biztos szerintem az életben, az egyik a halál, a másik meg, hogy Kyle Lowry rövőre is Miami-ba fog játszani. Mert most mit csinálsz? Tehát nem adsz első köröst azért, hogy valaki megy át.
Belsétlen, abszolút. Igen, és tényleg elnézve azt, hogy a Nets, nyilván most a Heat is nyert két mérkőzést, de ne legyenek illúzióink. 3 meccses hátrány ezen a ponton, amikor van hátra 18-19 meccs, nagyon nehezen leküzdhetőnek tűnik a nyilvánvalóan a Nets-szel szemben, és a másik New York-i csapat is azért kiváló formában van. Sőt, hát ugye a Knicks van igazán nagy formában, ugye 9-et nyertek zsinórban, amire nem hittük volna, hogy lehetséges. Szóval lefele nem tudnak mozdulni, mert 5 meccs előnyük van a 11. Chicago Bulls-szal szemben. Szóval ez egy kiszámítható szezon, és abból a szempontból egy kiszámítható végkifejlet, hogy vagy a play-inben fognak kiesni, vagy utána az első körben. Gyakorlatilag erre tényleg mérget lehet venni jelen tudásunk szerint.
Igen, itt nyilván mondtad, hogy vannak pozitívumok, és említsük meg azt, hogy Tyler Hero idén nem az a net negatív játékos, aki sok pontot dob, de szarul védekezik. Szerintem védekezésben már az elmúlt években is fejlődött, idén ő egyértelműen előrelépett, tehát hogy nem is feltétlenül nála keresgélném a problémákat, és szerintem ez a Caleb Martin sztori, amit ugye az első Miami-s overreactionünkbe kiemeltünk, ez továbbra is jól néz ki, úgyhogy voltak megint jó találmányok, és volt megint belső fejlődés is, de azért, hogy is fogalmazzak csak, ennél egy picit több kellett volna a támadó oldalon, tehát továbbra is ezt hangsúlyozom, és például Victor Oladipo-ról mostantól végleg arról is lemondhatunk, hogy egy korrekt playoff rotációs játékosként visszaküzdi magát, vagy legalábbis innentől óriás meglepetés lenne. Max Strass ennél egy picit többet vártam. Nyilván, tehát ő is úgy játszik, hogy néha sokkal nagyobb terhet cipel, mint amire ő képes. Így, hogy nincs Lowry, Gabe Vincent, meg Max Strass, meg Tyler Hero, meg Jimmy Butler, ők a playmakereid. És
hát most visszatért Oladipo, de ezt már 8-szor tudod neki annak, hogy hát ha ő tud segíteni.
Hát ezért mondtam, hogy arról már lemondtam. Úgyhogy nincs is igazán meg a csapatban az a potenciál, hogy hol tudnának ebből az egészből kiugrani, és továbbra is ugye van egy pár ilyen csapat, amelyik ki tud kapni mindenkitől. Nem tudom, szembe jön a Houston, akkor se biztos, hogy nyernek. Na, a Heat az egyik ilyen csapat, tehát, hogy ő nekik egyébként az 50% fölött álló csapatokkal szemben nem rossz a mérlegük, nekik az 50% alatt állóakkal szemben nem elég jó. Úgyhogy ez is egy ilyen Heat érdekesség, ami azért nem volt feltétlenül jellemző rájuk, de idén sajnos végig az.
Azért az is egyébként megérne majd egy pikáns szezon utáni adásrészletet, hogy a három idén kitömött, ugye majd jövő nyáron induló, vagy hát nem most nyáron induló, de előre kitömött Tyler Hero, Jordan Poole, RJ Barrett trióból, kinek ki a kedvence, mert nehéz lenne eldönteni, hogy melyik fogja jobban megérni.
Hát ebben a pillanatban Hero-ra tennék.
Ezt akartam én is mondani, hát, hogy jutott eszembe, hogy én is meginkább Hero-t vinném ebből a háromból, ezekkel a fizukkal.
Ez kemény mondat. Na jó, hát ez majd még alakulhat, meg majd még ránézünk, de akkor most azt javaslom, hogyha nincs más a Hittel kapcsolatban, akkor menjünk tovább, és hát nagyon régóta vártam, hogy beszéljünk erről a csapatról, a Minnesota Timberwolves, amelyik nem okozott olyan hatalmas meglepetést, bár voltak egyébként nem olyan régen, azt hiszem 6.-7. helyen is, ugye ezen a tömött nyugaton könnyű mozogni, de azt azért el kell mondani, hogy Karl Anthony Towns nélkül a Minnesota egy dolgot össze tudott rakni a védekezését. És hogyha a Minnesota Timberwolves ideális esetben úgy tudná hamarosan visszatérő Karl Anthony Towns-t beépíteni, hogy a védekezés nem csorbul annyira, de támadásban meghozza Karl Anthony Towns azt a boomot, amire elvileg képes, és amire az ő korábbi Minnesota csapatai képesek voltak, tehát emlékszünk ilyen 27. védekezés, 10. támadás, ez egy jellemző Minnesota felállás volt, akkor lehetnének nagy reményeink. Csak ugye az eddigi minta azt mutatta, hogy a szezon elején pont azzal küzdöttek, hogy Towns-szal nem megy. Hogy Towns-szal nem tudnak úgy védekezni, hogy nem tudják megoldani, hogy Gobert vagy Towns van a pályán, vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő. Szinte három különböző védekezés kell hozzá, és hogy támadásban sem tudott akkora pluszt adni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy alakul, mert a Minnesota Timberwolves előtt szerintem még nyitva vannak a playoff kapui, és nagyon szolid csapat, nagyon jó kis padjátékosokat neveltek ki, találtak meg, tehát hogy azt gondolom, hogy a mélységük ilyen szempontból teljes mértékben meglepő, és pont azt gondoltuk volna, hogy egy teljesen sekélyes pad nélküli csapat, és nem azt mondom, hogy hú, de rohadt jó a padjuk, de ezt ebbe például abszolút felülmúlták az elvárásaimat az elmúlt időkben, Naz Riddel az élen természetesen.
Azért reménykednek benne, hogy Towns története jobban fog alakulni Conley-val, így azért ugye Conley-t, aki mint ilyen Gobert whisperer-ként oda került. By the way, azért Conley-nak is a támadójátéka már ostromli, ostromolja Larry szintjét, de legutolsó meccsen kivételesen jobb volt. De a lényeg az, hogy nyilvánvalóan arra számítanak, hogy azért Conley-val könnyebb lesz az összeszokás, plusz azért McDaniels sokat fejlődött az alatt a két hónap alatt, vagy három már, azt sem, nem is tudom, mióta nem játszik Towns. Tehát ő folyamatosan fejlődik, mint top védő, úgyhogy talán az fog segíteni, de azért megint csak ez a player empowermentnek egyébként egy csúfos bukása, ez a Russell odahozása, brutális áron, ugye egy Kuminga meg Wiggins ára volt ennek a történetnek, hogy Towns azt mondta, hogy ő nagyon jó cimbi. Mm-hmm. Az idősebbek biztos emlékeznek már a Dwight Howard, George Smith barátság, meg a hasonló őrültségek, hogy hozzuk ide a D'Angelo Russellt, már jó haverja a Townsnak, tehát na mindegy.
Hát ez akkora bukás.
Most konkrétan a nulláért adták oda.
Én azt gondolom, hogy valahol tulajdonképpen a nulláért, vagy a mínuszért, tehát hogy végső soron...
Várjál, úgy, hogy messze. Nagyon nem biztos, hogy messze, de simán a legjobb támadó szezonja ez Russellnek. Tehát a shooting statisztikái szerintem az All-Star szezonjában sem voltak ilyen jók, mint idén.
Igen, de hogyha megnézed azt, hogy vajon miért került csak egy pickbe azt, hogy a Lakers megszerezze...
Hát meg nyáron kiket.
Megszerezze ugye Vanderbiltet és Beasley-t, akkor valószínűleg azért, mert átvették Russellt. Tehát szerintem az ő szerződését már így kezelik a csapatok. Ami...
De neki nincs szerződése, neki a következő szerződése a teher, tehát az, hogy ne veszik
igen,
a
igen, 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 igen,
akkor
igen.
Inkább kapsz érte 10 centet, mint a nyáron nulláira elveszik.
Igen, meg ugye...
Mert kifizetni nem akarták az egyet.
Igen, de hát a Lakers meg szerintem, tehát akkor ki fog, na mindegy, ez nem a Lakersről szól most ez a... De értitek, mit mondok, hogy szerintem ők ezt bevállalták gyakorlatilag, miközben a 35 éves, 34-35 éves Mike Conley pedig egyébként...
Hát 36 lesz idén, ja.
Igen, na most ő vele 8 ponttal jobbak a pályán, az a helyzet. Uh-huh. Szóval, hogy ez csak így,
hát,
csak így ide
dobnám. Gobernek ez nem kicsit tett jót, hogy hát ők együtt játszottak, és igen. Páros.
Zoli, gondolom készültél Anthony Edwards dicséretével.
Én 3 dolgot írtam fel magamnak, ami ugye fontos, ő az egyik. De nem bele szeretnék kezdeni, hanem ugye itt említettétek Townst, és ő még mindig szerintem a legérdekesebb sztori, hogy mikor tér vissza, és mit várhatunk ettől az egésztől. A John, kimondhatatlan nevű beatwriter, ugye T-Wolves-t követi az Athleticnél.
Krasinski, azaz.
Krasinski. Ő összegezte a minap pont időben a podcastünk előtt, hogy mi a helyzet ugye kettel, és ebben már benne vannak, hát ilyen, ő mondta, de nyilván nem venne rá mérget, hanem inkább ilyen találgatások is. Ugye 14, és ezt összegezzük, akkor szerintem nagyon fontos lehet, 14-7 telt el ugye a sérülés óta. Senki nem tudja, és így John Kay barátunk sem, hogy mikor térhet vissza ugye Kett. Nulla átláthatóság van ugye most mind a Wolves, mind Towns részéről, és ez nem véletlen, mert, és ezt megint csak ugye John Kay barátunk sugalta, hogy Towns nagyon érzékeny a határidőkre, és nem akar még véletlenül sem mondani olyat, amit ugye később felhasználhatnak ellene. Nyilván ebben benne van az is, hogy azért nem feltétlenül a média által leginkább kedvelt játékosról beszélünk, hogy azért elég sokat kritizáljuk, vagy kritizáltuk, megkritizálták kint is, és nem is engedik most már be egyébként. Feltétlenül ugye minden edzésre ugye a média tagjait, nyilván ahol kötelező igen, és most a legutóbbi edzésen nem volt ott egyáltalán Kett, és ami félelem, és ezt is kiemelte, hogy attól félnek, hogyha ezt a sérülést nem kúrálják ki 100%-osan, ez később vezethet ACL-hez, vagy akár a Achilles problémához, és ezt nyilvánvalóan mindenképp el akarják kerülni, és ha nagyon hamar nem fordul nagyon pozitívra a helyzete, tehát jelentős javulás áll be az állapotába, akkor lehet, hogy hamarosan bejelentik, hogy a szezonra parkolópályára teszik, és már nem fog pályára lépni, és őszintén, és akkor itt folytatom ezt a gondolatot, lehet, hogy ez kifejezetten jót tenne egyébként a T-Wolvesnak. Nem fog valószínűleg rövid távon jól működni ugye a Twin Towers, ezt láttuk a szezonban, ehhez szerintem minimum egy teljes, még egy teljes edzőtábor kell nekik, és ha már így alakul, akkor lehet, hogy jobb a jelenlegi csapat és a jelenlegi rendszer. És akkor itt át is térnek, ugye még mindig nem Edwards-zal folytatom, hanem ugye Mr. Ruin Your Day, tehát Mr. Elrontom a napodat, Jaden McDaniels-ről beszélünk egy kicsit, aki ténylegesen ötposztos védő, és ugye sokat emlegetik ezt az ötposztos védő státuszt a ligában, na ő azon kivételek egyike, aki tényleg ötposzton tud védekezni, és hogyha megnézzük a lebontást is, minden posztra gyakorlatilag egy magas százalék jut, tehát erőcsatárok ellen 16,4%-ban védekezik, kiscsatárok ellen 19,2%-ban, irányítók ellen 26,8%, dobóhátvédek ellen 28,3%, és még centerek ellen is majdnem 10%-ot van pályán, nyilván egy nagyon kemény, nagy súlyú center ellen nem nagyon lehet őt feltenni, de besegítéseknél még ezeket is kiváló megoldja, úgyhogy ő az egyik oka annak, hogy viszonylag jó sorozatban vannak, és úgymond vízszint felett tudják tartani a fejüket, és jó esélyük van bejutni a play-off-ba, akár play-in nélkül is, nyilván ott egy teljes vérfürdő van, tehát fogalmuk sincs, hogy mi történik, kiesetnek még a play-in-en kívülre is simán probléma nélkül, de azt tényleg, hogy ennyire jók elsősorban neki köszönhetik meg, természetesen akkor ugye beszélünk is Edwardsról is, aki egyébként nem extra hatékony az elmúlt időszakban sem, de egy nagyon stabil Én azt mondom, hogy erős második opciós számot pályára tesz, ami most nyilván náluk jelen pillanatban első opció, de nem váltja meg úgymond a világot különleges pontátlaggal, sem pedig különleges hatékonysággal, de relatíve kiegyensúlyozott, főleg ugye február vége, február közepe óta az All-Star szünet után kezdett úgy igazán formában lendülni, és stabilan hozza ezt a 22-23 pontot, amire nagyon nagy szüksége van jelen pillanatban nyilvánvalóan ennek a Towns nélküli Wolvesnak.
Igen,
nem azért, azért a PO-ba nem bejutás az nagyon ciki lenne, mert ugye a védettség nélkül a utána van a pikjük.
Ó, bizony.
Szerintem jót tett egyébként Edwardsnak az, hogy ilyen playmaking feladatokat is kapott, mert ez botladozott ugye a szezon elején, és azért olyan január tájéken szintet lépett, tehát nem
hát
csak
a különböző kondi problémák is voltak, emlékeztük az elején.
Igen, valószínűleg az se segített. Azt még gyorsan hozzátenném, hogy ugye a Gobert jelenséget megvizsgáltam az első Minnesota-s bejelentkezésünknél, azt most elmondhatjuk, hogy az, hogy egy személyben top 10-es védekezést csinált, most tizedikek, tehát hogy ez a része úgy tűnik, hogy kezd működni. De azért McDanielst jó, hogy Zoli külön megdicsérted, mint ahogy ugye a legjobb védőink listán én beraktam a top 30-ba, és te ott fogtad a fejed, hogy basszus, csak elfeledkeztél róla, simán ott a helye, és lehet, hogy most még előrébb raknánk azóta eltelt idő alapján, de a másik a lepattanózás, az nem, tehát Rudy Gobert egy jó lepattanózó, de ez a csapat továbbra is szörnyű lepattanózásban, és itt nyilván azért szerepet játszik az, hogy posztonként sincsenek jó lepattanózóik a poszthoz képest, és a cseret magasaik sem azok, tehát se Reed, se Garza. Tehát itt azért nem tudta megváltani a világot Rudy Gobert, a 24-ek lepattanó százalékban, én azt hiszem, hogy ezzel kell most már együtt élni, és az a vicces, hogy ezen azt se változtatna, ha Towns hirtelen nem egész szezonra lelőnék a játék lehetőség, hanem egyszer csak bejelentenék, hogy oké, akkor jövő héttől játszik. Bármi más még a Wolves-szal kapcsolatban? Mert ha nincs, akkor én szintén azt mondanám, hogy mozogjunk tovább, és nézzük akkor meg az Orlando Magic gárdáját, amelyik a szezon egyik nagyon kedves néznivalója továbbra is számomra. Ugye ők szörnyen kezdtek, mert minden létező ballhandlerjük sérült volt, és az 5-20-as kezdés óta ők egy stabil playoff csapat lennének. Na most nyilván az 5-20-as kezdés, az, tehát hogy ennek a mondatnak nincs értelme, azt értem, de hogy ők 50% fölötti csapat azóta, és folyamatosan azt látjuk, hogy egy jó középcsapatnak a játékát tudják hozni, meglehetősen jól védekeznek, és egyre jobban kijönnek a tehetségek támadásban is. Nyilván itt azért vannak még problémáik, de szerintem jól megtalálták most már a rotációt. Az, hogy egy Gary Harris bekerült a kezdőbe, az azzal járt, hogy Gary Harris így szinte nulla usage százalékkal van ott, de cserébe a padról most már egyszerre jön Suggs és Cole Anthony, és ezért most már a padjuk sem annyira gyenge. Még hogyha egész szezonos statisztikákat néztek, akkor az még nem lesz szép, de hogyha azt nézitek, hogy az elmúlt időszakban az Orlando pad tudott-e hozzáadni, hát tudott. És mindezt úgy, hogy Jonathan Isaacnek valószínűleg harmadszor is véget ért az NBA karrierje, ugye? Ismét kidőlt egy vélhetően egész év minimum egy éves sérüléssel. De hát nem kellett.
Csapat legjobban fizetett játékosa.
Igen. De nem kellett ő. Én azt gondolom, hogy az Orlando, ha nem is az OKC szintjén vár kitörésre, de teljesen egyértelmű, hogy ott is most már egy sokkal jobb csapatot látunk, mint amit a mérleg alapján gondolnánk.
Én nem erőltetném annyira nagyon ezt a rájátszott bejutást egyébként a helyükben, mert amikor megmutatod, hogy jó csapat vagy, azért itt, hogy mondjam, Bankero is még újonc, Wagner is másodéves, nincs az, hogy most már aztán nagyon kéne playoff.
Hát ez igaz, Gyuri, de megvannak. Tehát ők igazából megvannak. Fiatal talent van mind az 5 poszton, és abból másfél franchise player potenciállal, szóval... Ők azért nyugodtan mondhatják azt, hogy nekik nem végtelenül sürgős még egy franchise player
leigazolni. Azért egy wing shooter is kéne. Most én nem tudom, hogy hosszú távon egyáltalán akkor kivel tervezünk itt irányító poszton, tehát akkor így fullc, akkor így marad all-in, mert most Suggs az inkább ilyen hatodik ember védeke. Ugye tényleg érdekes egyébként, hogy milyen Suggs meg Cole Anthony, az kicsit ilyen redundant abból a szempontból, hogy itt majd el kell dönteni, hogy hogyan legyünk tovább. Nem tudom, mert én azt tudom, hogy iszonyú jó a csapat jövője, mert semmi más nem számít, csak a Wagner-Bankero duó, tehát azzal én el vagyok, csak azért a szerepeket majd elégére kell majd osztani.
Hát igen, meg
a nyáron.
Mondtad itt ezt a Suggs, mint hatodik ember védekező specialista. Igen, viszont pont azért egyébként nem rosszul egészíti ki Antonit, de én nekem még továbbra is ilyen összeesküvés elmélet szintjén ott van a fejemben, hogy a nyáron Fred VanVleetért ők majd Suggs-t odaadják, és egy sign and trade keretében megszerzik. Tehát én azt gondolom, hogy ők tudják, hogy kell egy olyan irányító, aki jól dob, és ezt meg fogják szerezni. Persze a drafton is meg lehetne próbálni. Meglátjuk ezt. Zali, tudom, hogy én nem vagyok egyedül azzal, hogy néha bemerek kapcsolni egy-egy Magic meccset. Miket láttál mostanában? Most nem feltétlenül az, hogy melyik meccset, hanem hogy tetszik, amit látsz. Ettől az 50% fölött, vagy 50% körül teljesítő Magic-től.
Figyelj, szerintem ez egy jó transition szezon ennek a csapatnak. Én nagyjából ezt vártam. Nem emlékszem, mire tippeltem őket, hova tippeltem őket, de nagyjából ide, tehát abból a szempontból, hogy legyen esélyük nyilván egy jó lottery pickre, de arra azért nem nagyon, hogy ott legyenek a liga legrosszabb csapatai között. Ezt látjuk ugye jelen pillanatban. Vannak náluk négy olyan csapat is van, amelyik sokkal rosszabb, és nem mindegyik tervezettel rosszabb, ugye a Hornets ebből a szempontból kicsit kilóg. Ott ugye tudjuk, hogy mi történt a szezonban. És ezt leszámítva szerintem egy nagyon jó feltörekvő fiatal csapat. Nyilván az Isaac szituáció az most egy nagyon keserű szájíz, mert már úgymond teljesen leírtuk, és nem vártunk tőle semmit. Aztán, hogy visszatért, és akkor megint ugye az ember elkezdett reménykedni, hogy akkor ebből lesz valami, és ugye most megint sérülés, és itt már arra látunk azért nagy esélyt, hogy önne legyen azért NBA játékos most már nagyon-nagyon hosszú ideig. Nekem a Goga pick-up az ugye tetszett, bár nyilván itt is azt hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül lesz arra esélye, mert ez a csapat már annál jobb, hogy most ő neki nyomjanak meccsenként 30 percet. Valószínűleg egyébként ez is el fog jönni, de április elejétől én arra számítok. Azt még mindenképpen meg kell várni, hogy egyértelműen esélytelen legyen a play-in.
Igen.
Jelen pillanatban nincsenek olyan messze még tőle, és addig úgymond nem lehet ezt kikísérletezni. Egyébként nyilván beszéltünk már arról, hogy visszaesett elég erőteljesen ugye Bankero, a max potenciálban továbbra is bízunk. Franzt én nagyon-nagyon szeretem, ugye tudjuk, és benne abszolút látom én most már az All-Star-t is. Hihetetlenül kiegyensúlyozott. Másodévestől nem szoktunk ilyen szintű konzisztenciát látni. Minden szeletében a játéknak nagyon-nagyon jó. És ugye, amire nem számítottál te, de ilyen szinten én sem egyébként, az, hogy ő nyilván nem egy irányítónak, de egy wingnek, egy winghez képest benne, igenis benne van az 5-6 assziszt, és a posztjához ez a, ha nem is elit, de nagyon-nagyon-nagyon jó.
Hát továbbra is megállja szerintem a kompa helyét, amikor mondtam, hogy az új Batumról beszélünk.
Igen, a legjobb Batum az egy nagyon jó. Nyilván nem annyira jó védő, de jobb támadó játékos. Valószínűleg így jönne össze ez a legjobb franc. Ami hát azért egy többszörös All-Star lehet, ha minden összeérik és minden egybeáll, és egy nagyon-nagyon jó fit, nem csak a mostani fiatal állomány mellé, hanem egy potenciálisan jövőben draftolt, hát lehet, hogy magas ember mellé, mert nyilván, hogyha megnézed azt, hogy mire lehet úgy igazán szüksége a Magicnek, akkor egyértelműen azt látod, hogy azért egy olyan magas ember, aki sokoldalú és jól triplázó.
De van ilyen, csak nem játszik eleget. Tehát az, hogyha Wendell Carter Jr. egészséges tudna maradni, akkor szerintem százszor jobban van szükségük egy jól dobó egyesre. Tehát aki
igen, ugye én egy nagyon nagy szószólója voltam. Ugye,
hát, hogy egy jó dobó kettesre.
Hogy egy jó dobó kettesre, igen. Én nagyon pozitív voltam ugye Wendell Carter Jr.-ral kapcsolatban a hosszú évekig, és nem csak az újon CV-ben ugye a 2010-es évek végén, de még utána is, és nem fejlődött ugye olyan szinte, mint hogy vártuk tőle. És az az igazság, hogy én már arról azért kezdek lemondani, hogy ő egy magasabb upside-dal rendelkező játékos legyen. Hogyha per 36-ra megnézed a számait, akkor nagyon-nagyon hasonló szinten van évek óta. Az idei szezon, amit ki lehet jelenteni, és ami tény, hogy a triplán nagyon sokat fejlődött, és ez az egyetlen olyan játék elem, amiben szerintem, hogy igazán sokat lépett előre. Én nem látom azt, hogy akár támadásban, akár védekezésben egy igazi különbséget jelentő játékos legyen.
Én ezzel nem értek egyet, és egyébként Mosley sem, ugye ő szétdicsérte egész szezonban a védekezését, hogy mennyit jelent számukra, amikor pályán van.
Jó védő, igen, csak azt én ugye nyilván már abban gondolkodom, hogy hogyan lehet majd ebből akár egy Dark Horse contender, mondjuk 2-3 éven belül. Nem hiszem, hogy Wendell Carter Jr. vagy az ő fejlődésen keresztül vezet majd oda az út. Én csak
értem,
ezt mondom.
Értem.
Inkább akkor az ország Franz Wagnertől, és nyilvánvalóan Bankerótól fog jönni. Tehát ennek ennek a duónak lesz esélye, úgymond szerintem egy sztár duóval válni. Viszont ha ez megtörténik, akkor egyébként az is igaz, hogy a Wendell Carter Jr.-on lévő elvárásoknak sem feltétlenül kell.
Olyan magasak.
Ezek az elvárások, igen, nem kell, hogy olyan magasak legyenek ezek, mert akkor egy harmadik játékosnak nyilvánvalóan alacsonyabban van a lécés, és esetleg még inkább koncentrált azokra a játékelemekre, mint a elsősorban az oldalirányú védekezés, a gyűrű levédés, és vagy ugyan blokk a védekezést.
Párhuzamoknál tartunk, akkor Bankíróban meg lehetne egy felszterre idozott Tatum.
Hát, azt mondjuk el, az elején jól lenne, de én nem látom.
Én se látom, mert nem látom azt a dobó potenciált, tehát hogy nem a jó hasonlat szerintem. Tehát majd meglátjuk, hogy merre megy, mert most egyelőre ugye egészen katasztrofális, amit például dobásban művel. Én még arról szerettem volna szólni egy pár szót, hogy ez a ball-ball kísérlet az azért nagyon érdekes, mert megpróbálták lecsökkenteni a szerepét, főleg amikor ezek visszatért, de aztán csak visszaküzdötte magát a rotációba olyan 15-20 perces játékosnak, és hogy én azt nem tudom, hogy a jövő csapatában ball-ball a padról jövő wing big, aki triplát is dob, meg labdát is kezel, hogy ez azért mondjuk egy komoly playoff csapatban nem néz ki-e majd viccnek. Szóval ball-ball az a játékos, akire Wembanyama leginkább hasonlít, de hát nyilván 10 szinttel följebb, de értitek? Tehát, hogy gyakorlatilag ha Wembanyamát valakihez hasonlítani kellene, akkor ball-ballhoz hasonlítjuk. Az a baj, hogy ez a szint, ez nem biztos, hogy elég arra, hogy ez a playoffban is hatékony tudjon maradni, hogy az, hogy 2-3-at blokkol akár a periméteren is, és tényleg tripladobókat blokkol le, az tök szép, de vajon nem használnák-e ki azt, hogy mondjuk mellette azért be lehet törni egy gyorsabb játékosnak. Szóval erre én nagyon kíváncsi leszek, és monitorozni a jövőben, ennyit akartam még mondani. És akkor menjünk át utolsó csapatunkra, ami a Sacramento Kings. És itt ígértem, hogy egy picit foglalkozok ezzel az offense boommal, egy fél percben ezt meg tudom tenni. Az idei ligának a hihetetlen támadó teljesítménye elsősorban annak köszönhető, hogy a csapatok felismerték azt, hogyha esetleg jobban behúzódnak a védekezések bizonyos játékosokról, hagyják őket dobni, akkor ez a játékos, amikor megkapja a labdát, már úton kell, hogy legyen a gyűrű felé, és katol, és katol, és katol. És ezért van az, hogy idén már nem lehet annyira eredményesen védekezni azzal, hogy bizonyos játékosokról lehúzódsz, besegítesz jobban, vagy akár egyáltalán nem fogod őket. Nyilván egy Westbrook, tehát vannak még olyan játékosok, akik megkaphatják ezt a kezelést, de egyre kevesebben, mert sokan felismerték azt, hogy egy olyan játékkal, ami folyamatos katolásra is épít, és alapvonali befutásokra sokkal eredményesebbek. Ennek is köszönhető az, hogy nem a triplák száma nőtt idén, hanem a gyűrű közeli befejezések száma nőtt idén, és azt tudjuk, hogy a leghatékonyabb dolog az NBA-ben, és a Sacramento abban a különleges helyzetben van, hogy mind a kettő, tehát a triplát is nagyon jól dobják, a katok is nagyon jól működnek, és még emellé rohannak is, egyszerűen képtelenek őket levédeni az ellenfelek. És azt tudjuk, 23-ok védekezésben, most az előbb néztem, de most pont nincs előttem, szóval hogy szerintem az még túl teljesítés.
És
az...
ide fontos faktorom, hogyha a negyedik negyedben jól védekeznek. Tehát a
25-ek, igen.
A minap elkaptam egy meccsüket újra, és ott azt mondták, hogy a negyedik negyedes védekezésük első a ligában, ami mondjuk nem double checkingoltam, de ha ez így van, akkor az elég durva lenne.
Igen, én így ebben nem tudok hinni, hogy a 25. csapat első ligában negyedik, mármint lehet, hogy igen, igaz, de hogy ez hogy is fogalmazzak, csak nekem egy fake statisztikának tűnik. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy csak...
Hát, hogy valami nagyon durva shooting luck kell.
Valami ott van, igen. Minden esetre elsők támadásban is egyszerűen ezt a rohanós, katolós, mindenki tud triplát dobni, offenszt nem bírják levédeni jelen pillanatban az NBA csapatok, úgy tűnik. És a Sacramento azért nyer meccseket, mert 135-131-re nyeri azokat, de működik, hogy túldobom az ellenfelet, extrém jó támadás kell hozzá nyilvánvalóan, de úgy tűnik, hogy ez üzemel, és nem mondanám ezt playoff képesnek ezt a koncepciót.
De mekkora fán lenne egy Kings Mavericks első kör?
Igen.
140 fontos meccsekkel. Viszont egy pillanatra nagyon ritkán teszek ilyet, de hadd dicsérjem meg magam, mert szerintem az admin csoportban is volt ez téma, hogy Mike Brownról nagyjából mindenki lemondott, és én emlékszem, mondtam, hogy simán megérdemel még egy esélyt, mert olyan teljesen nyílt bukása azért neki nem volt, tehát mindenhol volt valami, hogy a Lakers tiszta káosz volt, ugye Clevelandben ugye LeBron akart már menni, azt hiszem, ő akkor volt ott, amikor már LeBron menni akart, és már nem tette oda magát. Tehát legtöbbször azért volt valami rajta kívülálló ok, ami miatt bedőlt a projekt, tehát most bizonyította, hogy tényleg rohadt jó edző.
Plusz ugye nyilván a Golden State Warriors-nál eltöltött évek eléggé meglátszanak azon, ahogy a Sacramento játszik. Ezt ne felejtsük el, hogy itt említettem azt, hogy a keresztirányú meg alapvonalikatokat bevitték, hát vajon honnan? Tehát ugye ennek a mestere Steve Kerr volt. És az is érdekes, hogy ugye Mike Brown-t egy védekező edzőnek könyveltük el, hát ő se tudott csodát tenni a Kings-el, de ennek ellenére ez az a különleges szezon. Meg ezt így kimondom, majd a Denvernél is ki fogom mondani, hogy náluk meg az van, hogy ez az a szezon, ahol ez a koncepció, bár persze ők jóval jobb védőcsapat, mint a Sacramento, félreértés ne essék, de hogy ez az elsősorban támadó csapat koncepció, ez idén sikeresebb lehet, tavainál biztosan, de úgy M-block is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó év a nagyon támadó csapatoknak, és a Kingsnek az alapszakasz mérlegén látszik is. Én el nem tudom képzelni, hogy a playoffba ők akár a harmadik, akár a második helyről is tovább menjenek, de azért a történelem nem velem van, amikor ezt mondom, és a második meg harmadik helyezett azért sokkal nagyobb százalékban tovább jut. Én kíváncsi leszek arra, hogy ha rákészülnek erre a Kingsre, erre a rohanó Kingsre, és legalább azt meg tudják állítani, hogy rohanjanak és hogy lerohanásokat vezessenek, akkor hogy fog kinézni ez a dolog? Mert egyelőre nagyon jól néz ki, tehát nagyon külön dicsérhetnénk most Saboniszt, Foxt, és azt gondolom, hogy nyilván a tripla dobóikat is, még az egyszem rookie is ugye, ha más nem a triplákat bedobálja, szóval minden működik támadásban, na, én nem találok itt kivetni valót.
Meg hát ugye, javítsatok ki is a GM Monty McNair, vagy ki a Sacramento-ba, mert azért ez a munka, amit nyáron oda tettek, tehát emlékszem Keegan Murray-nél voltak ugye nevetések, hogy őt húzták Ivy helyett, aztán ugye Hurter az a nyár egyik cseréje, hanem a legdurvább steel csere, meg hát ugye Monk is borzasztó hasznos, tehát azért az
igen,
nagyon el volt találva ez a nyári csapatépítés.
Monk oda tényleg jól játszik, meg fontos az a playmaking, amit csinál. Tény, hogy mivel a védekezésük olyan, amilyen minimum teljes kérdőjelek a playoffra, de ha nem egyensen, ugye a másik irányba megyünk már, és mondjuk azt, hogy csatlakozva Gáborhoz, nem valószínű, hogy mennek egy kört. Én azért ezzel még várnék, nyilván az is fontos, hogy ilyen tudnak játszani, mondhatok egy Kings Mavs, az egészen hihetetlen párac lenne. És ott a Mavericks-en tényleg úgymond garantálva lenne az, hogy azért Sabonis bent eléggé tudna dominálni konzisztensen az egész pár arc alatt. A zóna védekezésben egyébként nem rosszak, most a Pelicans-szállani meccsnek néztem a harmadik, negyedik, negyedét, és ott teljesen leszanálták ezzel a Pelicans-t, amelyik egyébként az első félben kifejezetten jó volt, és egállal mentek szünetbe. Nyilván a Pelicans-nek megvannak a maguk problémái. És
igen, azt az összeesést is hamarosan megnézzük.
Azt is, arról is beszélünk hamarosan, igen. A Kingsbe, hogy én például mennyire hiszek, mint playoff csapat, tényleg azért nehéz mit mondani erről, mert eleve tudjuk, hogy volt ez a, most már kijelenthetjük, hogy volt, mert gyakorlatilag bejutottak a playoffba, ezt most már ki lehet jelenteni, van 7 meccs előnyük a play-innel szemben, 18 meccsel a vége előtt. Matematikailag még nem garantál, de gyakorlatilag igen. Nem tudjuk tényleg, hogy mit várhatunk tőlük, és ha én azt mondom, hogyha valamilyen szinten tudnak javítani a védekezésen a playoffra, és mondjuk ez elég lehet akár az is, hogy ilyen 18. szinten vannak, akkor azért én kifejezetten veszélyesnek tartanám őket. Nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy milyen meccsappal kezdenek, mert nyilván, hogyha egy Warriors ellen játszanak, nem pedig egy Portland Trail Blazers ellen, akkor azért alapvetően mást jósolok és más mondok nagy valószínűséggel. Szóval itt teljes mértékben várnunk kell arra, hogy ki lesz az ellenfél.
Én nem is gondolom, hogy a keretben benne van egy 18-17-18. Szintű védekezés egyébként.
Lehet, hogy nincs benne, igen. Én talán azt mondanám, hogy az még esetleg benne lehet így a max plafonba, az biztos, hogy az nincs bennük, hogy annál jobbak legyenek, és ezzel mondjuk akkor ki is lehet jelenteni azt, hogy ennek a keretnek az abszolút maximuma sem egy contender, mert a mai ligában sem fog nyerni olyan csapat, amelyik, még ha az én szenáriumot is veszük alapul, hogy legjobb esetben 18. védekezésbe vagy 18. szintű, az biztos, hogy nem fog nyerni. Szóval ezzel akkor valószínűleg rá is húztunk egy elég komoly plafont erre a csapatra. Támadásban mindenük megvan egyébként, de tényleg minden. És még azt is mondom, hogy Sabonis jelen pillanatban szerintem van olyan játékos, mint Haliburton. Nyilván, hogyha felteszed, és az egy másik kérdés, amit fel kell tenni, hogy megenyhült-e már a lelke a Kings fanoknak, valószínűleg erre válaszolsz, hogy nem, mert Haliburton úgy néz ki, hogy akár szupersztár is lehet ebben a ligában, és akkor ugye azt adtad oda, hogy oké, megszakadt a playoff ínség, de hát nyilván nem cserélted volna el egy szupersztárt, ezért nem adtál volna oda, hogyha egyébként mondjuk nem tudsz bejutni a második körbe se, sőt, hozzáteszem, második körért sem adtad volna, vagy akár főcsoport döntőért sem.
Igen,
ez jó, de kérdés. Nem lett volna itt valószínűleg ilyen szezonja Halliburtonnek, ha csak nem cserélik el Foxot.
Nem, igen.
Tehát, tudja, hogy alakult volna.
Ez nyilván így van. Én azt gondolom, hogy a Sacramento Kingsnek van egy olyan dimenziója, amit most meg kell említenünk, mégpedig az, hogy a közönség egyből mennyire rátalált a csapatra és a csapat a közönségre. Tudom, hogy ez kicsit bulváros, csak a Kingsnél tényleg azért érdemes, mert ugye ez a sorozat, ha jól emlékszem, akkor végül nem jutott el oda, hogy már ihat az USA-ban, de majdnem, tehát már nagykorú.
Ó, pont ezt akartam mondani, igen. Azt hiszem, az összes négy major sport közül a leghosszabb, ugye?
Igen.
Az összes közül. És az a durva, hogy ezzel mindent elmond a Kings szezonjáról, hogy ez nem is téma. Tehát nem az a téma,
nem.
Lehet, hogy bejutnak a rájátszásba, hanem az a téma, hogy érted, hát másodikok ezt
a lézersugár, meg a nem tudom mit, tehát, de egyébként fantasztikusak a Kings drukkerek, és ez, amit idén látunk, ez jól mutatja, hogy megérdemel egy ilyen szezont. Én ennyit tennék így hozzá. Nyilván minden csapat örül, hogyha hirtelen emlékszünk a Golden State Warriors, ami a ligának a talpa volt nagyjából, tehát tényleg mindenki beléjük törölte a koszos lábát. Körülbelül ez volt a franchise-nak a státusza, abból mi lett, és hogy ott a fanok azok milyen fantasztikus, zseniális hangulatot varázsoltak. Már a We Believe Warriors-nál is, ugye, ami egy évre egyszer csak bejutott a playoffba, és kiverte a Dallas, de tudom, hogy ez nem történt meg, Zoli. Viszont aztán meg utána még jobbak lettek, és egy fantasztikus közönség jött össze, és szerintem a Kingsnél is abszolút ez a helyzet. Ezt így ki akartam emelni. Tudom, hogy nem annyira szakmai, de gondoltam, hogy a podcast végére egy ilyen is befér. Bármelyikötöknek még valami a Kings-el kapcsolatban?
Szerintem elbeszéltük, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a playoffot, nem csak miattuk, de egyébként ők lesznek az egyik legérdekesebb sztori, hogy próbáljuk majd megtippelni ellenféltől függően, hogy van esélyük a továbbjutásra, hogy hány meccset nyernek, nem lesz egyszerű.
Nem. Májer György, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk erre a hat csapatra.
Köszönöm szépen, én is meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt volt a Győri, szia.
Zoli, mi pedig ugye megyünk tovább, tehát most ezt nyilván a kedves hallgatóknak mondom, hogy lesz overreaction a következő adásban is, tehát a hét végén, és aztán a következő hét elején is, és utána pedig NCAA, vagyis March Madness adásunk következik, és ebben a hónapban még majd Baskával is megpróbáljuk a most már bőven hagyományos és tradicionális ki miért nem lesz bajnok adásunkat összehozni, úgyhogy lesz bőven program. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon, patreon.com/keleten-nyugaton, illetve természetesen, hogyha követtek minket a szokásos csatornákon, például Facebookon, aki még nem jelölt be. Tegye meg! Na minden jót kívánok a legközelebbi viszonthallásig. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.